Újra és újra fölmerül egy alapvető kérdés. Miért van az, testvérek, hogy a történelem folyamán annyi férfi és nő, aki hallott egy szavat, szót az evangéliumból, az egész életét megváltoztatta. És olyan sokan viszont, akik hallgatjuk, maradunk a régiek. Azt hiszem, a mai ószövetségi olvasmány nyitja fel a szemünket. Tudnilik, nem vagyunk felkészülve Isten igéjének a hallgatására. Figyeljük csak, hogyan kell felkészülni. Azokban a napokban, amikor zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyűlt a vízkapu előtti téren, az egész nép figyelt a törvénykönyvére. Lebombázott városok, beesett tetejű szentély, évtizedek óta nincs Isten tisztelet, vadállatok tanyája lett a szentváros, minden családban vannak halottak, a hosszú úttól legyöngülve, a vezető réteg megszűnt. Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból. Miért mondja Szent Pál azt, hogy a gyöngeségeimmel dicsekszem? Miért mondja azt, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős? Talán éppen erre a helyzetre utal. Életünk kilátástalan helyzetei. Amikor talán nem közösségben, egy háború után éljük ezt meg, vagy katasztrófák után, hanem egyéni életünkben úgy összedőlt minden, akkor nem arra való, hogy fölkössük magunkat. Nem, hanem hogy elővegyük a Szentírást. Alkalmasak leszünk most rá. Természetesen nem kell arra válni, hogy valami külső baj érjen minket. Elég, ha lelkileg intelligensek vagyunk, de ez hiányzik belőlünk. Mi a lelki intelligencia? Azt látja, ami van. Nem a felszínt. Például látja azt, hogy halálra van válva az életünk, és hogy Jézus Krisztuson kívül senki reményünk sincs. Ez nem önijeszgetés, hanem ez a realitás. Ettől mindenképpen óvni akarnak bennünket. Azt mondják, ez nem is egészséges ezt észrevenni. Krisztus viszont azt mondja, hogy az igazság megszabadít titeket. Testvéreim, egy lizői Szent Teréznek az élete nem volt változatos. Ez az óriási egyháztanító nő, ez a vallási zseni egy polgári családba született, igaz, édesanyját elveszti 4 éves korában, és mindez megrázza, majd korengedéllyel belép a karmelita kolostorhoz, ahol minden fél óra szépen be van osztva, és nincs semmi egyéni. Legfeljebb marad itt ott egy fél óra. És ráparancsol az előjárója, hogy írja le azt, amiket szokott mondani a beszélgetések, amikor kötelező a beszélgetés. Elővesz egy kis vacak füzetet, és írni kezd. Olvassátok el. Ő úgy tudja, hogy rokona az utcanőnek. Ő úgy tudja, hogy nagyon bűnös. Csak az Úristen nem engedte meg, hogy elkövesse azokat a bűnöket. Valahogy a szenteknek megvolt ez az éles látása. Na most ez nem különös adomány, ez bennünk is megvan, de ettől félünk. Nem szabad félni. A vallásban mindig megnyugvást keresünk. Az majd később jön. Az elején egy nagy szomorúság van. Be kell látni, hogy az emberi élet értelmetlen. Az ateista társaink, materialista emberek, akik mondják, az öngyilkosok mind erről tesz tanulság. Figyeljünk oda, értelmetlen. Krisztus nélkül. az ő igéi nélkül, az ő föltámadása nélkül. De ha csak ott élek, hogy milyen ruhába öltözök, hogy cserélem le a bútoraimat, ha csak ott élek, hogy mit tartanak rólam az emberek, akkor az evangélium szövege egy lesz a sok szöveg közül, amelynél sokkal izgalmasabb szövegek is vannak, és érdekesebbek. Az evangélium akkor kezd hatni, amikor az ember megpillantja azt az ős káoszt, ami fenyeget bennünket. Ez nem beteges önkínzás, mert ez Isten szeretetében van, Isten jelenlétében. Ha Isten nem lenne Isten, vagyis maga a végtelen szeretet, ami egyetlen teremtőnk, akkor nem szabadna belenézni ebbe a romlásba. Akkor a bujkálásnak lenne értelme, a felületen való életnek. A zsidók most visszatértek a fogságból. Ez azt jelentette, hogy rövidtávú vallási reménykedéseik romhalmazzá lettek, most emlékeztek Jeremiásra, akit meg akartak ölni, mert a templom ellen beszélt. Azt mondta, hogy hiába mondjátok, hogy az Úr templom az Úr temploma, vagy katolikus módon. Atya, én mindig eljárok a misére, én mindig ott vagyok. Azt mondja, valóban nem az Isten a ti istenetek. Ha meg nem tértek, ez a templom le lesz rombolva. Ha ezt Jeremiás nem mondja, akkor az Ószövetségi népet talán az ateizmus kísérti meg. Most rádöbbennek, hogy az az Isten, akiben eddig reménykedtem, az nem az igazi. Nem egy jóság automata. Mindenki neki él. Nem ő él értünk olyan értelemben, hogy kis vágyainkat kielégítse. Faragott képet ne csinálj magadnak, írta Prohászka a II. Világháború után, idézve a Szentírást, és figyelmeztette a magyar népet, hogy vigyázzatok. Mert ha csak abba az Istenbe reménykedünk, amely mindent elintéz aprólékosan itt az életbe, és ő rá nem figyelünk, akkor a vesztünkbe rohanunk. De testvérek, a Szentírást úgy kell elővenni, hogy nagy baj van nálunk. Ezrás írástudó felállt az erre célra készített faemelvényre, kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára. A nép felállt. Ezrás áldotta az Urat, a nagy Istent, és az egész nép ráfelelt, te amen, amen. Majd mélyen meghajlottak, és a földre leborulva imádták az Urat. Nézd meg egy nyugati katolikus templomot. Egyik lábról a másikra támaszkodnak. Úrfelmutatás alatt már nem divat letérdelni. Szólásmondás lett, hogy én nem csúszok, mászok a templomba. Bocsánat, mi se csúszunk és mászunk. Csak letérdelünk, meg leborulunk. Mert tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Az imádás kiveszőben van a kereszténységből. Ez a legördögibb kísértése ma az európai kereszténységnek. Mondván, hogy Isten a szeretet. Igen, de isteni méretű szeretet. Igen, bizalom, de nem bizalmaskodás. Elszemtelenedtünk, mert megismertük a betlehemi jászolt. Elszemtelenedtünk, mert megismertük a kereszten haldoklót. Megszoktuk, hogy a tabernákulumban itt van. Ezt a mohamedánok majd megtanítják. Ezt kéne szégyelleni egy férfinak, hogy nem imádja az Istent. Leborul. Egyszer próbált ki otthon, senki se lát. Úgy imádkozik, hogy borulj le a földre. Úgy, ahogy nagy pénteken teszi az egyház. Mi az imádás? A legalapvető ténynek, valóságnak az elismerése, hogy Isten az én teremtőm, én meg a teremtménye vagyok. Tehát a semmiből alkotott. Tehát nem vagyok semmi. Azért vagyok, mert ő akar. Nem tartozok senkihez se így. Ez az imádás. Aztán az imádás az irgalomnak szól, annak az irgalmas Istennek, aki megbocsátja a bűnöket. És annak az Istennek, aki örök javakat ad nekem. Testvérek, ez egy olyan alaphelyzet az ember életében, a valódi imádás. Nem az, hogy a szánkkal mondunk egy imádságot, az eszünk pedig azon jár, hogy milyen rántást teszek a leveshez. Nem. Hanem ez az egész beleolvadás az Istenbe, ez az ember szanatóriuma. Ettől gyógyulnánk meg, mert ez a valóság. Persze ennek külső jele is van. A leborulás, a letérdelés, a meghajlás. Semmit se kellene tudatosabban tenni. Itt kezdődik az egyéni és közösségi újjászületés az egyházban. Nem a pasztorációs, pszichopasztorációs programokkal, fölvonulásokkal, az arra rengeteg szervezéssel az egyházba, az a rengeteg gyűlés, az a rengeteg összejövetel. Jobbá tesz bennünket! Nem mondom, hogy ne legyen, de jobbá tesz bennünket. Az egyetlen Istent imádni persze annyi, mint semmit és senki más nem imádni, se kifejezetten, se rejtetten, se nyilvánosan, se titokban, se tudva, se tudatlanul. Magát a szót nem szabad használni. Hogy mondhatja egy keresztény azt, hogy imádom a gyerekemet? Hát ha tönkre akarod tenni, akkor csak imád. De magadat is tönkre teszed, mert az imádod ki fog szabadulni a folytogató karjaidból. Iszonyatos sorsot készítesz magadnak. Ne imádd a gyerekedet. Testvérek, nem ártatlan szavak ezek. De nem is élhetek úgy, hogy valami vagy valaki istenné nője ki magát az életembe. Ezért, ha valakit vagy valamit elveszek, akkor nem őrülök meg, mert nem ő az Isten. A végső kapcsolatom nem vele van, hanem minden csak Istenben és Isten által van. És hogyan jár az az ember, aki nem imádja az egyetlen és igaz Istent, a Teremtőt, imád helyette százat, meg ezret. Elmegy a Pilisbe, mert ott laktak állítólag a magyar táltosok, akikből lettek a pálosok. Micsoda baromság, történelmietlen is. És akkor oda lecsücsülnek doktorátussal a zsebükbe, hogy ezek a kövek most hatnak ránk. Hol van a józan magyar paraszti ész? Leborulnak kövek előtt, csillagok előtt. Az értelmes ember ide züllött, füvetevő állat lesz, mint Nabukodonozor király. Az üdvösségét a gyógyteáktól várja. Csak a gyógyulás lehet, de nem az üdvösségemet. Figyeld meg, aki nem hiszi el az egy hiszek egyet, az hisz százat, ezret, marhaságot, méltatlanságot. Ez a büntetése annak, hogy ez a világ nem borul le az egyetlen Isten előtt, hanem leborul a világ előtt. Testvérek, az evangélium hallgatására ez az imádáskör. Nem pedig csak az, hogy na kíváncsi vagyok, mit mond ez a Jézus. Akkor nem fog semmit mondani. Van egy csodálatos, megrendítő rész. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne is értsenek, föl se fogják, meg se értsenek, értsék és kárhozzanak el. Ez egy zsidós kifejezés annak, hogy az illető maga zárult be. Az, aki itt szól hozzánk, minden vasárnap az az élő Isten. Nem úgy kell hallani, mint egy vallási szöveget. Azután felolvasták az Isten törvényeinek könyvéből tagoltan, megmagyarázva az értelmét, úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. De amikor a törvény szavait meghallotta, hallották, sírt az egész nép. A sírás itt nem érzelmeket jelent csupán, hanem a megérintettséget. olyan állapotba kerültek, hogy az Isten megérintette a szívünket. Testvérek, ez nem a pap dolga. Szent Pál apostol lenne itt a helyemen, a világ legnagyobb apostola. És a legnagyobb tehetsége akkor se érintené meg, ha nem akarod. Mert Isten szól az emberi szavak által, nem ember az emberhez. És Isten csak olyan mélyen hatol belénk, ahogy beengedjük. Ugyanezt történt pünköskor, amikor Péter apostol, ez az egyszerű galileai halász, ráolvasta a papi fejedelmekre és a népre a vétket, hogy ti megöltétek az élet szerzőjét. De ő feltámadt és megjelent nekünk. Nem erről ír Dávid próféta, hogy dicsőséges lesz az ő sírja, hogy az én szentemet nem adom rothadásnak. Fájdalom járta át a szívüket, írja Szent Lukács az apostolok cselekedetébe. És azt mondták, mit tegyünk hát testvérek? Fordultak Péterhez, tartsatok bűnbánatot. Tehát ez nem érzelmi sírás, hanem az a meghatottság, az a megdöbbenés, ami leglényegesebb mozzanat a megtérés, hogy most nem tudom, hogy mit csináljak. De úgy nem élhetek, ahogy eddig. Ne szomorkodjatok, és ne sírjatok. Ez a nap az Úrnak, a ti isteneteknek van szentelve. Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek. Gyöngeséggel kezdtük, erővel fejezzük be. Az Úrban való örvendezés. Az Úr itt nekünk Krisztust jelenti. Krisztust, aki a mai napon, a hét első napján, amit mi vasárnapnak nevezünk, föltámadta a halálból. A benne való örvendezés mindenkor lehetséges. Mennyire tragikus az, amikor a forrást bepiszkoljuk. Vagy a forrásba állandóan beleengedünk egy kis málnát, hogy jobb íze legyen. Félek, hogy a zsinat után néha ezt tettük meg, hogy kezdődött a régi temetési szertartás. Emlékeztek rá? Venite exultemus domino, jubilemus deo salutari nostro. Most a papok nem merték lefordítani? Jöjjetek, örvendezzünk az Úrban, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek. Nem azon örvendezünk, hogy meghalt, azon sírunk. Az Úrban örvendezünk, aki föltámadt. Jubilálunk abban az Úrban, aki megszabadította. Egy rettenetes temetésbe se kell beleőrülni. Mert az Úrban tudunk örvendezni, a mi Úrunk a halálon is Úr. Mert legyőzte a halált, mert felragyogtatta az örök életet, mert megbocsátotta a bűneinket, tehát nincsen olyan esemény az életünknek, ahol az Úrban való örvendezés ne lehetne, ha olyan Úrban bízunk, olyan Istenben, aki nem lett ember és nem támad föl, akkor a halál előtt nincs örvendezés, a halál láttán. De itt az Úrban örvendezünk. Testvérek, és ez a mi erősségünk. Foglaljuk csak össze. Először is a Szentírást emeld trónra a szobádba. Nem viheted haza az oltári szentséget, ahhoz az érsek úr engedélye kell, hogy egy szerzetes házba őrizzék. Szigorúan tilos. De az szavait hazaviheted. Van-e Szentírás? Föl van-e díszítve körülötte a hely? Ott van-e az életnek az igéje? És amikor kézbe veszed, akkor nyugodtan előtte a gyöngeségedre, az elesettségedre, a bűneidre gondolj. Az, hogy semmi sincsen megoldva az életembe. Szólj, Uram, mert hallgat a te szolgád. Aztán borulj le Isten előtt. Imádd őt. Akkor majd megérinti a szívedet. És egy olyan szomorúság lesz, amelyből örvendezés és erő árad. mert az Úrban való örvendezés a mi erősségünk. Amen.